Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm Kohut Zoltán szakújságírót. Szia!
Szia Ági! Köszöntöm én is a hallgatókat.
Apokalipszis 5 lovasa, a világválság 5 legdurvább tényezőjét szedett csokorba. Beszéltünk arról, hogy lehetne más szempontok alapján is. Egy héttel ezelőtt beszélgettünk az első, és talán mindennek az alapjáról, ahogy véleményezted, a túlnépesedésről.
Igen.
Ugye közel 8 milliárd, hamarosan 9 milliárd, és valahol mindennek ez az alapja, mert mindent is gerjeszt ezt, hogy ennyien vagyunk és jól élünk tulajdonképpen. Ugye 40 évvel ezelőtti állapothoz képest nagyon jól élünk az egész világ.
Hát,
nem
vagy 100 évvel ezelőttihez képest. Sokkal többen is vagyunk, és sokkal többet is fogyasztunk.
Van még éhínség, de már csak nyomokban. Tehát, hogy gyakorlatilag jólét van. Igen. Ez nyilván sokkal több nyersanyagot, mindent kíván.
Igen.
Ma miről fogsz beszélni az 5 vezető tényező közül?
Arról, amiről én magam azt gondoltam sokáig, hogy ez súlyosabb, mint a túlnépesedés, vagyis az időjárás változás.
Tehát ma az időjárás változás
igen,
lesz a téma.
Igen. De aztán, ahogy folyton utána olvasok meg, ahogy kapjuk a különféle kutatási anyagokat, azt látom, hogy valóban ott jó helyen tapogattunk szerintem a múlt héten, hogy igazából a túlnépesedés az, ami a legsúlyosabban érinti az emberiséget. Egyébként az időjárás változásban is tényező a túlnépesedés. Tudom, hogy arról vita van, és én nem akarok abba a színbe föltenni, mint hogy én tudnám rá a választ, hogy melyik álláspont az igaz. Szóval azt vitatják, hogy a klímaváltozás, vagy az időjárás változás, vagy a klímaválság, mert most már így emlegetik egyre inkább, hogy ezt az emberi tevékenység okozza-e, vagy döntően az okozza, vagy egyáltalán nem az okozza, hanem a természetnek a föld ökológiai rendszereinek van egy ilyen cirkulációja, ami most éppen egy ilyen helyzetet eredményez. Szóval erről lehet, hogy van vita. De az, hogy ez történik, arról értelmes emberek között nincs vita. Most a Donald Trumpot én nem sorolom ide, mert kimegy az erkére és hideg van, akkor tagadja, hogy van felmelegedés. Tehát a normális többsége a bolygónak, meg hát azok, akik kapcsolatban vannak a természettel, ugye? Tehát mondjuk egy parasztembert, egy földet foglalkozó embert nem kell megkérdezni arról, hogy van-e szerinte is fölmelegedés, mert minden áldott évben sajnos tapasztalja. Aki a lakásban él és a híreket nézi, az vitathatja, de hát az ugye nem tud semmit arról, hogy mi van odakint.
Igen, erről jut eszembe, hogy valamelyik informatika órámon beszélgettünk erről, és az egyik diák ugye szintén internetről tájékozódik, és hát nincs is klímaválság. És akkor az összes többi diák rá szólt, vagy hát rárecsent, hogy te figyelj, kinéztél te az ablakon a buszon, mikor jössz iskolába? Mert ugye a diákok 70% a vidéki, tehát látja, hogy a földeken kisült itt a kiskunságban tavaly a kukorica, és a többi, és a többi. Úgyhogy gyorsan helyre rakták a fiatalembert. Tehát, hogy
igen,
aki nem néz ki a fejéből,
sajnos,
és azért itt az Alföldön látjuk, hiszen itt mezőgazdasági régió van alapvetően, tehát aki picit is nyitott szemmel jár, az látja, hogy azért valami gond biztos van.
Nem csak itt látható természetesen. Én nemrég beszéltem egy nagy gazdasággal, ahol állattartás és növénytermesztés is folyik egész pontosan Zalában, tehát mondjuk egy olyan térségben, ahol soha nem volt gond a csapadék. És elmesélte a gazdaság vezetője, hogy 90-es évek derekán, amikor létesítették a disznóolakat, hatalmas, tehát azt hiszem több ezer, talán vagy mindenképpen több száz, tehát nagy sertésállománynak a disznóolakat, akkor úgy kellett szivattyúzni a talajból a vizet, hogy egyáltalán alapozni tudjanak. Most, ha a vizet akarnak nyerni a birtokon, akkor egyre mélyebbre kell ásni, és ez mondom Zala, tehát ez még csak nem is a homokhátság, vagy nem az Alföld, vagy nem a Kisalföld, de az egyébként mindig nagy baj. Tehát aki az internetről, különösen a Facebookról, tehát mondjuk az őrültek házából akar tájékozódni a világ dolgairól, az ugye eleve veszett. De mondok mást, ahhoz még igazából ki se kell menni a városból, hogy az ember tapasztalja, hogy most is például kánikula van. Tehát most, amikor beszélgetünk
március
1-én péntek délután, akkor van mondjuk odakint 20 fok. Hát ilyen azért mondjuk 20 évvel ezelőtt, és onnantól visszafele az időben, azt gondolom, nem volt, vagy ha volt, akkor extremitásnak számított. Ma ez sajnos az utóbbi 8-10 évben már megszokott, és ez már trend. A tavaly előtti asszály, amire utalsz, hogy kiégett a gabona az Alföldön, az tényleg egy extrém év volt. De már egy trendbe illeszkedő extrémitás volt. Tehát visszatérően érvényesülő tapasztalat az, hogy például egyre több az asszályos időszak, egyre több a hőhullámokkal járó időszak, tehát egyre több az olyan egymás követő napoknak a száma, amikor például a nyári átlag hőmérséklet nem megy 24-25 fok alá, ami azt jelenti, hogy éjszaka sem hűl le annyira a levegő, hogy például az emberek, a növények, az állatok meg tudjanak pihenni valamennyire. Tehát, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy Magyarországon milyen fontos az, hogy gabonát exportál, milyen fontos az, hogy a közegészségügyet ugye támogassa egyfajta olyan időjárás, amihez hozzá vagyunk szokva, ne legyen nagy terhelés a szívbetegeken, az elhízottakon, az érrendszeri vagy cukorbetegséggel küzdőkön, akkor ugye ez is szempont. hogyha éjszaka is 25 fok van, oké, van klíma, de ugye...
Egyébként el tudnánk mondani a műszaki áruházak, hogy ez a trend, ugye, most már tudjuk, hogy igen. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan...
Nem fűtőtestet vásárolnak, hanem klímát.
Igen, tehát nem fűtőtestet, klímát vásárolnak igen. Az emberek, és muszáj klímát vásárolniuk.
Szóval az, hogy klímaválság van, és az időjárás változik, ez már nem vitatott. Arról lehet vitatkozni, hogy az ember keze mennyire lóg bele ebbe. De én erre azt mondom, félig meddig laikusként, félig meddig mondjuk ezeket a tudományos kutatásokat ismerő emberként, hogy ez a kérdés úgy is lefordítható hétköznapi nyelvre, hogyha te tudod, hogy hasmenésed van, akkor nem fogsz elkezdeni mondjuk tejet, vagy szőlőt, vagy sört, vagy nem tudom mit fogyasztani. Vagy ha lázas vagy, akkor nem fogsz kimenni vizes pólóba a kertbe gerebézni, mert tudod, hogy azzal még jobban ártasz. Lehet, hogy a láz az nem attól van, hogy te hülyén viselkedtél, de hogyha van láz, akkor nem teszel még, nem rontasz a helyzeten. Na most látjuk az időjárás változásnak ezeket a trendjeit, hogy melegszik a bolygó, és hogy egyre szélsőségesebbé válik az időjárás, akkor például az, hogy szennyezzük a tengert, vagy írtjuk az erdőket, lehet, hogy nem mi okoztuk azt, hogy van időjárás változás, de ezzel csak rontunk a helyzeten, mert azokat a kiegyensúlyozó mechanizmusokat, mondjuk egy őserdő, ahogyha azokat felszámoljuk, akkor még kevesebb esélyt adunk a természetnek, a természet szervezetének idézőjelben, hogy ezt a lázas, ezt a felhevült, intenzív, extrém trendet vagy folyamatot ezt valahogy ki tudja egyensúlyozni.
Most itt az erdőtüzek jutottak eszembe, azért ilyen mennyiségű erdőtűz se volt, tehát hogy nyilván vannak természetes erdőtűzek, amik akár a tajgának, meg más erdőknek a természetes védekezése, de ilyen mennyiségben nem volt.
Na most az időjárás változásnak egy tapasztalható jele, hogy például most meleg van, az, hogy nem esik nálunk a hó, az, hogy erdőtüzek vannak, egyre több az, hogy áradások, de például az is, hogy tehát Magyarországon általában nem esik sokkal kevesebb csapadék, mint mondjuk 50 vagy 20 éve, egy kicsit kevesebb, de a probléma sokkal inkább az, hogy nagyon szeszélyesen érkezik ez a csapadék. Tehát körülbelül úgy, mintha te nem minden nap meg tudsz inni 2 liter vizet, hanem mondjuk minden hétvégén kapsz mondjuk 10 litert. Ugye az nem ugyanaz.
Tehát nagyon nem ugyanaz.
Az nagyon nem. Az kifejezetten árt. Tehát például a növénytermesztésnek, vagyis az élelmiszertermelésnek, ami ugye az életünk alapja, annak például nagyon-nagyon árt. Én most azért beszélek erről az aspektusról, mert ehhez vagyok közelebb. Tehát a létünk alapjait kezdi fenyegetni, pontosabban már fenyegeti az időjárás változás. És én azért vagyok hajlandó apokaliptikus,
hogy mondjam, kontextusban foglak.
Igen, vagy elemként tekinteni, és ebben az összegzésben ezt is egy lovasként.
Nagyon fontos tényezőnek. Igen, tehát
ugye, hogyha egy olyan hatás írja az emberiséget, hogy az élelmiszertermelés alapjai rendülnek meg, vagy változnak meg nagyon gyorsan, akkor az apokaliptikus tünetnek mondható szerintem. Ugye itt az is fontos, hogy ez gyorsan megy végbe. Hogyha mondjuk tudnánk előre, hogy ez el fog tartani 300 évig, akkor szép lassan lehetne, nem tudom, üvegházakkal.
Én pont ez jutott eszembe, miközben beszéltél, hogy az ember ilyenkor mindig arra gondol, nyilván megnyugtatjuk valamilyen szinten magunkat, hogy majd csak kitalálunk valamit, amivel ezt ki lehet küszöbölni.
Ez így is van. Csak az a kérdés, hogy mennyiért?
Mennyiért és mennyi idő alatt?
Igen, biztos vagyok benne, hogy az emberi technológia robotokkal, építészeti ismeretekkel, meg egyebekkel mondjuk 5-10 éven belül ki tudná alakítani azt, hogy mondjuk hektár százakat tudna lefedni valamilyen technológiával. Most azért nem kezdek fantáziálni, mert nyilván hülyén hangzik egy hozzá nem értő embertől, de ezt el tudom képzelni, mint ahogy már van vertikális növénytermesztés, ami azt jelenti, hogy nem vízszintesen a talajon termesztik a növényt, hanem így egy ilyen zárt üvegházi rendszerben egymás fölé tápkockákat tesznek, ilyen sínekre gyakorlatilag, vagy fémpolcokra, és azokon nő fölfelé a növény, és akkor onnan, tehát sok mindent ki lehet találni. A vízpótlást is ki lehet találni. Biztos, hogy előbb-utóbb a tengervíz, ami ugye 97%-a a földön lévő víznek az tengervíz, ami nem iható, és ugye mivel egyre többen vagyunk, az ivóvíz is nagyon komoly hiány lesz nem sokára, mondjuk holnap után, vagy mondjuk 5-10 év múlva, de lehet, hogy sőt, azt hiszem, hogy van is már olyan technológia, amivel a tengervízből előállítható ivóvíz. Csak kérdés, hogy mennyiért?
Szingapúr ebből gazdagodott meg, mert hogy
de az ugye biztos nem annyiba fog kerülni, mint nekünk itt Halason.
Igen, igen.
És az az élelmiszer, amit esetleg úgy kell majd előállítani, hogy egy ilyen hatalmas üvegdepó alatt termesztjük, ugye azt föl kell építeni, azt ki kell fűteni, azt karban kell tartani, az emberekkel, stb. Szóval valószínűleg ez olcsóbb. És ugye nem mindenkinek lesz hozzáférhető.
Mely tudósok foglalkoznak ebben? Ugye mondtad te is, hogy szoktál rendszeresen olvasni, és Magyarországon magyar kutatók is elérhetők ezen a területen.
Akit javaslok hallgatni YouTube-on, vagy hát bármilyen más forrásban, az például Stumpf Bíró Balázs, ő konkrétan a tudományterület összeomlás kutató, tehát ez ugyan nagyon a velejébe vág. Nagyon jó hallgatni szerintem Pontos Budai Pétert, ráadásul ő nagyon markánsan keresztény, amennyire tudom, tehát ő mondjuk ennek az egésznek a morális aspektusait is nagyon tudja. Szóval őket érdemes szerintem hallgatni, mondjuk a Facebook, meg az ilyen önjelölt összeesküvés elméletes, nem tudom kik helyett, mert itt tényekről van szó, számokról, adatokról, mennyiségi százalékokról, görbékről, egyebekről, tehát én úgy érzem, hogy ott megmérhető az, hogy ki az, aki komolyan beszél, és ki az, aki nem. Na és akkor ugye a másik fele az, hogy az időjárás változás ezeken a gazdasági problémákon, élelmiszertermelés, fűtésrendszerek, ezeken keresztül ugye nagyon direkt módon foghatni a bolygó populációjára is. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 2015-ben milyen komoly probléma volt a menekült áradat, és talán azt hiszem, hogy talán összesen 2 millió menekült jött Európa határaihoz, tényleg az volt, tényleg ijesztő jelenetek, szerencsére nem voltak tömegméretű fegyveres incidensek, meg ilyesmi, de azért mondjuk elég rázós volt. Ugye a Földön most él durván 8 milliárd ember, azt már most tudják, hogy csak a tengerszint emelkedés körülbelül 4-500 millió embernek fogja megváltoztatni az életkörülményeit, ami azt jelenti, hogyha csak ezt nézzük, tehát csak a tengerparti vidékeket, halászat és a többi, már az 4-500 millió ember a bolygón, akinek el kell hagyni a lakhelyét.
Vagyis migráns lesz.
Igen, tehát emigrálnia kell, vagy hát el kell vándoroljon a szülőföldjéről, és valahol máshol kell
lakhelyet találjon.
Igen. Elég nagy a káosz mondjuk Ázsiában is, hogyha Indiát, Pakisztánt, Kínában éppen nincsen káosz, de hát azért nem tudom, ki az, aki szeretne egy kínai rendszerben élni, de ott azért még van egyfajta civilizáció, hogy így mondjam. De Afrikában a népesség növekedés talán még hatványozottabb egyébként, mint Kelet-Ázsiában, vagy Távol-Keleten, ott semmiféle rend nincs. Tehát se morál, se kultúra, tehát mondjuk az európai mércéhez én nem lebecsülni akarom az ő kultúrájukat, de ugye baromira nem konform a mi kultúránkkal. A közép-afrikai népesség, ugye más Észak-Afrika és más az az egyenlítői Afrika, hogyha onnan megindul, csak mondjuk egy nagyon pici számot, 40 millió ember, nem most, de mondjuk holnap után, azért 40 millió emberre, hogyha eljut a földközi tengerre, az viszont már nagyon komoly probléma. Azért, mert ugye nincs eső, nincs állat. Lehet, hogy az európaiak visznek oda élelmiszersegélyeket, de az ugye sokszor inkább ront a helyzeten. Egyrészt konzerválja őket a tehetetlenségükben, mert nem lesznek érdekeltek benne, hogy kitaláljanak valamit. Másrészt meg sajnos nagyon kevés. Rossz ezt mondani, ugye egy olyan népesség növekedést generálnak az élelmiszersegélyek, vagy generálhatnak meg a gyógyszersegélyek.
Fenntartják a túlnépesedést.
Igen. Amit a természet kiegyensúlyozó mechanizmusai nem engednének meg, azt ezek lehetővé teszik. Tehát érted, most 40 millió ember megjelenik a földközi tengernél, akkor ott Európának olyan választ kell adnia, ami Európa saját kultúrájában nem fér össze. Tehát az, hogy embereket nem engednek be, és akkor ez aknazár, fegyver, hadihajó, ki nem mentett emberek a vízből, meg stb. Szóval pokoli dolgok, és amikor a múlt héten azt mondtuk a túlnépesedésre, hogy a mi civilizációnk alapjaival ütközik az, hogy ne engedjünk tovább a túlnépesedésnek, mert ebbe fogunk belepusztulni, ugye ez a bibliai kultúránkkal ellentétes mondat, hát a migráció is az, mert ugye itt mindig az volt, hogy a bajban lévőnek segítsünk. És igen, van egy csomó orosz mafiózó, aki be akar jönni, meg van egy csomó szíriai fundamentalista, aki be akar jönni, terrorista, és biztos Afrikából is lesz egy csomó szélhámos, aki be akar jönni Európában.
De nem mind a 40 millió az lesz.
Rendszeren, de a 40 milliónak mondjuk ez az 1%-a, vagy 2, vagy 10.
Vagyis a nagy része teljesen jogosan.
És a nagy része azért jön el, mert éhen hal, hogyha nem jön el, és az utolsó maradék pénzét áldozza fel arra, de ugye Európa nem engedhet be 40 milliót, azért az már majdnem a lakosság 10%-a, 500 millióan élünk Európában, 40 millió embert nem tud integrálni. És ez mind azért van, mert az időjárás változás nem tudjuk kezelni. És azért is illik szerintem ezekre a kérdésekre az, hogy apokaliptikus, mert a probléma az, hogy nem tudjuk kezelni. Ha tudjuk kezelni, akkor az pedig olyan válaszokat jelent, amiket kimondani is szörnyűség. Akkor tudnánk kezelni, most én kimondom, leszek olyan, nem tudom, bolond, vagy nem tudom, iszonyú rosszul hangzik, akkor tudnánk túlélni talán, hogyha nem lennénk ennyien. De hát ugye ennyien vagyunk, tehát nem mert az embereket kirúlni a Marsra, meg legyilkolni őket, nem tudom, vírussal vagy fegyverrel, hát ennyien vagyunk, és a probléma az, hogy ilyen fogyasztás mellett, ilyen kibocsátás mellett, hogyha ennyien vagyunk, ez a probléma szerintem kezelhetetlen.
Nem vidám a befejezés,
sajnos, igen,
de
igen, nem szeretem, hogy így van, de
a fallal szembe kell nézni. Igen, de a fallal szembe kell nézni, hogy ott van az órunk előtt. Egy kicsit a Titanic film jut eszembe, megmondom őszintén, nagyon nagy hatással volt. Az a jelenete, amikor neki ütközik a hajó a jéghegynek, talán 7 vagy 8 cella alul átszakad, de hogy a hajó kb. Egy kis kibillenés után megy tovább. De a mérnök, aki megnézi, hogy hány cella szakadt át, a tervrajzra támaszkodva felnéz, és mondja, hogy ez a hajó el fog süllyedni. Egy kicsit azt érzem, hogy semmit nem érzékelünk még, mint ahogy a Titanic is körülbelül még egy másfél-két óráig semmit nem érzékelt ebből, csak akik tudták, tehát, hogy valahol annyira közel vannak ezek a problémák, hogy még mindig el vagyunk foglalva hülyeségekkel, veszekedésekkel, igen, ahelyett, hogy elképesztő tempóba keresnénk a megoldásokat ezekre az apokaliptikus kérdésekre.
Igen, sajnos az emberi fajból úgy néz ki, hogy hiányzik ez a fajta képesség, hogy előre látva tudjon a jelenben is
már döntéseket hozni. Igen. Van, amikor sikerül.
A Auschwitz-szigetek egy tök jó példa erre. Ugye ott ilyen kultusz ápolási okokból hatalmas kőtömböket faragtak, és vittek a sziget egyik oldalra a másikra, és ehhez ugye emberi erőforrást használtak föl, mikor kinkeservesen éltek túl azon az időjárásnak kitett szigeten. Rengeteg faanyagot használtak föl, tehát felhasználtak az erdőket, és ezzel szabadult föl terület mezőgazdálkodásra, csak ugye a klíma megváltozott, és a végén minden tönkrement. Tehát a végén nem maradt egy dekafa a szigeten, de ez szó szerint értendő, és a több ezer főből maradt talán 100-200, és a végén még annyi se, el kellett onnan menni. De ők ugye nem tudták, hogy mi zajlik. Tehát ők nem tudták, hogy mit csinálnak. Ilyen értelemben attól még persze belepusztultak, de erkölcsileg menthetők. Mi nem vagyunk menthetők, basszus, az a helyzet, mert mi tudjuk. Tehát amikor egyre több ilyen nagyméretű idétlen kocsit vásárol az európai, meg a magyar, meg nem tudom milyen kultúrák, akkor ugye ezek mind egy-egy szög ebbe a koporsóba. Abszolút, igen, igen.
Hajszál remény, hogy a fiatal értelmiségi réteg között már nem státuszszimbólum az autó, nem státuszszimbólum a nagyház. Abba bízom leginkább, hogy képesek leszünk észrevenni, hogy fal van és megállunk, és minden erőnket arra fókuszáljuk, hogy sikerüljön megoldást találni.
Attól tartok, hogy ez máshogy van. Az a kör, amiben te élsz, ott el tudom képzelni. Most nem akarok személyeskedni, de ugye te egy értelmiségi, nem szubkultúra, de egy értelmiségi rétegnek vagy egy tipikus alakja. Még ha azt mondjuk, ami szerintem nincs úgy, de mondjuk azt, hogy Európában tényleg kezd egy ilyen szemléleti fordulat megtörténni.
Hollandiában például.
Ez, igen, tehát ugye
az az érték, hogy azt csinálom, amit
szeretek. Skandináv államokban, Nyugat-Európában ezt kezd, ez a szellemi fordulat megtörténni. Na de ez 500 millió ember, hát ez most már ugye 8 milliárdban, ez iszonyú kevés. Általában 10-12% egy közösségben az a kritikus tömeg, ami meg tudja fordítani a felvilágosodás idején, például ezt valahogy utána számoltak visszamenőleg, 10-12% az, amikor meg tud fordulni egy közösségnek a mentalitása, ez még mindig nagyon kevés. És hogyha mondjuk megkérdezik az afrikaiakat, hogy gyerekek, egyetértetek-e azzal, hogy inkább fenntartó módon csak zöldséget tegyünk, hát az
afrikai és csak egy gyereket legyen a 8 helyett.
Jól, igen. Nálunk az a szokás, hogy sokat szülünk, és még soha nem mentem motorral se, nem hogy autóval. Én most szeretnék egy autót. Hát Kínába, érted? Most mondanád a kínaiaknak, hogy most már van elég pénzetek, de ne üljetek autóban, menjetek tovább is biciklivel, mert a bolygó különben elpusztul. Hát azt mondják, hogy menj a fenébe, te 300 éve gazdag kontinensen élsz, most mi jövünk. Igen, csak hát ugyan ez a adalnak.
Igen, nehéz kérdések ezek. Mindenki áldott, aki biciklivel jár. Zoli, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, Megitte.
Mivel folytatjuk jövő héten, ugye az apokalipszis 5 lovasa közül melyik lesz a harmadik? Beszélgettünk.
Szerintem elsőként. Legyen az automatizáció.
Automatizálásról fogunk beszélni.
Igen,
egy
mert az is direkt közvetlenül érinti az embereket.
Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.